és vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével, úgy, amint azt a mai napra megírva találjuk az útmutatóban. Jön az Úr napja, bizony közel van már. Krisztus mondja, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben megjelent Turóczi Zoltán püspök úr unokáit, Terei Andrást és Terei Gábort. Köszöntöm Balog Esztert, püspök úr dédunokáját és az ő fiát, Posgai Mártont, aki már negyedik ágon leszármazottja, ők unokája névadónknak. Isten hozta önöket. Nagyon örülünk, hogy velünk együtt ünnepelnek és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Köszöntöm a Hajdú Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye esperesét, Zsarnai Krisztiánt és felügyelőjét, Márföldi Istvánt és kedves feleségét. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkészét, dr. Kovács László Attillát és az egyházközség minden más lelkészét is. Köszöntöm Tar Jánosnét, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium igazgató asszonyát, Martinovszky Istvánt, a Luther Márton Kollégium igazgatóját, Endrefi Ildikót, az igazgató tanács elnökét, és így köszöntöm tisztelettel és szeretettel minden kedves, meghívott vendégünket. Isten áldja meg alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére és iskolánk növendékeinek és dolgozóinak, minden kedves meghívott vendégünknek lelki épülésére lehessen a mai ünnepi együttlétünk. Hallgassák meg szeretettel igazgató asszony ünnepi beszédét.
Tisztelt meghívott vendégeink, tisztelt gyülekezet, kedves tanulók, pedagógus munkatársak! Nagy öröm számunkra, hogy amit az elmúlt évben szinte napra pontosan tűztünk ki magunk elé célul, nevezetesen, hogy névadónk, Turóczi Zoltán evangélikus püspök tiszteletére, születésnapjának megemlékezésére méltó hagyományt teremtünk, az megvalósul, gyökeret ereszt. Az külön öröm és a mai megemlékezést még ünnepélyesebbé, maradandóbbá teszi, hogy a püspök leszármazottai, rokonai is köztünk lehetnek. Ez azt jelenti, és abban bízom, hogy tartós kapcsolat alakulhat ki a család és a püspök nevét viselő intézmény a benne tanulók és a benne pedagógiai munkát végzők között. Ez a kapcsolat tovább mélyítheti evangélikus identitásunkat, segítségével még jobban megismerhetővé válik evangélikus múltunk. A keresztény evangélikus egyház megalakulásától kezdve tudhat magáénak nagy és neves személyiségeket, kik műveltségükkel, szellemiségükkel, munkásságukkal és cselekedeteikkel az egyetemes kultúrára is igen nagy hatást gyakoroltak, vagy örökre beírták magukat az emberiség és a magyarság történelmébe. Gondolhatunk itt magára, Lutherre, egyházunk alapítójára, de az újkori történelemből akár Raoul Wallenbergre, a svéd diplomatára, vagy Stélo Gáborra, az árvasságra jutott gyermekek mini örömállamának megteremtőjére a vízkorszakban, vagy a régebbi múltból Tessedik Sámuelre, Kmeti Györgyre, Kossuthra, Petőfire, Mikszátra is. De említhetnénk Reményik Sándort, vagy Turmezei Erzsébetet, a diakonisszát, a költőt és műfordítót, akinek 100 éves születésnapjáról holnap emlékezünk meg egyházközségi gyülekezeti napon. Az intézményünknek egyik legfontosabb törekvése, hogy tanulóink, pedagógusaink ezeket a személyiségeket megismerjék, múltjukat és munkásságukat tanulmányozzák, és tanuljanak példáikból. Hála Istennek, szűkebb evangélikus pátriánk, evangélikus gyülekezetünk is magáénak tudhat, valhat, történetében fontos szerepet betöltött embereket, lelkészeket, gyülekezeti vezetőket, iskola alapítókat, egyház iránt elkötelezett tanárokat és tanítókat. Ilyen számunkra Túróci Zoltán püspök személye, élete és munkássága, aki nagyszerű képességeinek, szilárd jellemének, egyházhoz való hűségének köszönhetően nem csak a nyíregyházi evangélikusság, de az egész magyarországi evangélikus egyháznak is múlhatatlan érdemeket szerzett. Belső tartása, szilárd jelleme, szolgálatát jellemző Isten hűsége méltán emelte azon emberek közé, akikről ünnepség keretén belül emlékezik meg az utókor. Túróci Zoltánt sokfelé hívta el az Isten munkatársnak. Kacskaringós életútja, egyházi szolgálata volt. Mindenhol tisztelték, és minden gyülekezetben maguk közé valónak érezték a hívek, felettesei elismerően szóltak buzgó missziói szolgálatáról. Lelkészi munkáját, hivatali megbízatását mindvégig Isten iránti hűséggel végezte. Ezért tudott mások előtt is igaz ember lenni, és megbecsült egyházi vezető maradni. A mai megemlékezéssel méltón szeretnénk kifejezni iránta tiszteletünket. Elhelyezzük emléktáblájára koszorunkat, hálával gondolunk áldásos munkájára. Reméljük, hogy a családdal tartós kapcsolatunk alakulhat ki, akár a mai modern technikát is kihasználva, és elbeszélései gazdagítják Túróci Zoltánról szerzett ismereteinket, emlékeink gyarapodhatnak. Bízunk benne, hogy velük együtt ünnepelhetjük jövőre névadónk születésének 120 éves évfordulóját. Most pedig szeretném felolvasni tisztelt gyülekezet számára és az iskola növendékeinek, pedagógusainak számára dr. Manninger Jenőné, dr. Túróci Erzsébet levelét, amellyel a mai alkalmon köszönt bennünket. Kedves vezetőség, tantestület! Nagy örömmel vettem kézbe az édesapám képével ellátott szép meghívót. Sajnos egészségi állapotomra tekintettel személyesen nem jelenhetek meg, de gondolatban bizonyára ott leszek. Kívánom, hogy a tanári testület ne csak oktasson, hanem nevelőmunkája is kiváló legyen, erkölcsi alapon álló hűséges keresztényeket neveljenek. Keressék a régi egyházi iskolák hagyományait, ahol kitűnő szaktudású oktatók és egyéniségek tanítottak. Sikeres munkát kívánva köszöntöm mindnyájukat. Budapest, 2012. október 16-a, dr. Manninger Jenőné, dr. Túróci Erzsébet. Most pedig szeretném felkérni Terei Andrást, Túróci Zoltán unokáját, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a nyíregyházi gyülekezetet, a Túróci Zoltán általános iskola és óvoda nevelőit, oktatói, tanárait és valamennyi diákját. A Túróci unokák közül nekem, mint a legidősebbnek jutott az a megemlékezés, hogy egy pár szóval megemlékezzek nagyapánkról, Túróci Zoltán evangélikus püspökről, aki egyedülálló módon a magyar evangélikus egyház történetében háromszor volt az egyházban püspök. Az egyházban betöltött szerepét azt bizonyára az iskolában tanulják és oktatják önöknek, és én, aki az aktív éveiben nagyon fiatal gyermek voltam, nem nagyon tudok arról önöknek mondani, hogy mi mindent tett az evangélikus egyházért, mert személyesen igaz, hogy átéltem az életem első 10 évébe azt, amikor ő aktív volt, de a munkásságáról viszonylag keveset tudok, azt, amit tudok, azt is inkább könyvekből és dokumentumokból ismerem. Azt tudom, hogy ő volt a Magyar Evangélikus Egyházban az evangelizáló püspök. Az iskolájukban a bejárat mellett a hirdető táblán ki van téve Túróczi Zoltánnak a képe, ugyanaz a kép, amelyet a meghívóban is lehet látni. Ezen a képen egy szigorú nézésű püspök látható. Nem volt szigorú. Egy nagyon kedves és barátságos ember volt. Én most önöknek nem azt akarom elmondani, hogy milyen püspök volt, hanem inkább arról mondanék egy pár szót, hogy milyen nagyapa volt. Mindenkinek olyan nagyapát kívánok, amilyen ő volt. 1950 és 58 között majdnem minden nyáron a testvéreimmel Győrben a nagyapáiknál nyaraltunk. 2 hét. Ez a 2 hét ma, több mint 60 év után is egy emlékezetes dolog volt. Nem csak azért, mert ott nyaraltunk, hanem azért, hogy a nagyapánk mindig csinált olyan programokat, amelyek nekünk, gyerekeknek nagyon emlékezetesek voltak. Őt akkor már félreállították, és nyugdíjba tették, és már csak az íróasztal fiókjának írta a prédikációkat, amely gépelt példányokban terjesztettek, úgynevezett szamizdat példányokban terjesztettek a hívek között, de ennek ellenére foglalkozott nagyon sok mindennel. Nekünk is csinált programokat. Azóta tudom, hogy mit jelent az, hogy vasfa, amit Győrben meg is mutatott. Tudom, hogy hol fejezték le a Lőcsei fehérasszonyt. Olyan tárgyi tudása volt a győri város történethöz, hogy később, amikor én a gyerekeimet Győrbe elvittem egy utikönyvvel a kezemben, visszaköszöntek azok a mondatok és azok az épületek, amelyeket nekünk gyerekkorunkban megmutatott. Ismerte a győri vár történetét, a visszafoglalásától kezdve, tudta, hogy melyik házban szállt meg Napóleon, Liszt Ferenc, melyik háznak szép az udvara, és melyik házban van reneszánsz udvar. Mai napig nem tudom, és most már nem is fogom megtudni, honnan merítette ezeket a tudást, ez óriási tárgyi ismeretei voltak. De nem csak városnézésre visz bennünket, hanem nagyon emlékezetes volt számunkra azok a bakonyi kirándulások, amelyek minden nyaralásnak a tetőpontját jelezték. Ezen a kiránduláson nem csak az unokái voltak, hanem nagyon sok evangélikus, hívő, ismerőse, a környékbeli lelkészek, gyerekeikkel, általában 15-20 fős társaság ment bakonyi kirándulásra. Reggel 5 órakor indultunk, és olyan 20-25 kilométeres túrákat tettünk, délben áhítattal, ebéd utáni áhítattal. Ma is előttem van a nagyapa kissé görnyedt, hajlott háta, és az ő öltözete. Bricsesznadrág, bakancs, hátizsák, és egy görbe volt, elengedhetetlen volt. Mindig ő ment elől, olyan tempóba, amit követni lehetett, de se nem sietett, se nem lassan ment, mindig egy olyan átlagos tempót ment. Nagyon élvezzük ezeket. Aztán később, amikor nagyobbak lettünk, 1967 után, akkor már, amikor én is dolgoztam, akkor többször meglátogattam őket, havonta, 2 havonta elmentem hozzájuk látogatni, akkor is mindig érdeklődő volt. Hogy vagy, mit csinálsz, merre jártál? Élete vége felé, mikor már egyre kevesebbet beszélt, és magába fordult, már csak a Bibliáját olvasgatta, akkor is, amikor meglátogatta, mindig mondta, hogy szervusz Andris, hogy vagy? Ezek számomra felejtetetlen emlékek. Ma a 21. században nekem egy nagyon érdekes és felemelő élmény, ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy a Nagyabábról Nyíregyházán oktatási intézmény, Szombathelyen egy evangélikus szeretetház van elnevezve. Az ő emlékét és tudományos munkásságát hivatott a Túróci Hagyaték Alapítvány felkarolni és földolgozni, amelyben a család képviseletét az öcsém, mint kuratóriumi titkár ápolja. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és igazán örülünk annak, hogy ennyire szépen és hitelesen ápolják a nagyapánknak, Túróci Zoltánnak az emlékét. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük hozzánk intézetmelek szavait, és nagyon örülünk, hogy itt vannak körünkben, és az iskola nevében igazgató asszonnyal szeretnénk mindannyiukat köszönteni. Egy kövekbe épített hitvallás című gyönyörű jubileumi könyvvel, mely az egyházközség gyülekezet és a templom történetét foglalja magába. Fogadják tőlünk szeretettel. Most pedig az első és második osztályosok köszöntő éneke következik. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak. Hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten, de én nyomorult és szegény vagyok. Siess hozzám, Istenem, te vagy segítségem és megmentőm. Uram, ne késlekedj! Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Túróci Zoltán püspök úr imádságát mondja el Tótné Garai Klára, pedagógus kollégánk. Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Urunk, két kéréssel fordulunk hozzád. Azt kérjük, taníts meg minket imádkozni, és taníts meg minket szeretni, mert mi egyiket sem tudjuk. Imádságokat tudunk mondani, néha megpróbálunk imádkozni is. Szent törekvésünk az, hogy lélekben és imádságban imádjunk téged, és mégis milyen botorkálók a mi imádságaink. Kérésünk milyen sokszor kimondhatatlanul balgatag, sokszor annyi a követelés benne, annyira hiányzik a te szent fiad érdemére való támaszkodásunk. Urunk, kérünk téged, te magad taníts meg imádkozni. Taníts meg minket szeretni is, mert ezt sem tudunk magunktól. Szeretetünket megfertőzi önzésünk, még a legönzetlenebbnek látszó szeretet mögött is saját érdekeink húzódnak meg. Olyan kevés szeretetünkben a cselekedet, olyan sok az üres és tartalom nélküli áldozathozatal. Urunk, kérünk, taníts meg minket úgy imádkozni, ahogyan a te egyszülött, szent fiat tanított imádkozni azért is, hogy mi tudjuk szeretni egymást. Amen.
Hallgassák meg Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumának 5. fejezetében, a 22. verstől a következőképpen. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte. Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangos sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját, és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt, majd megfogta a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált. Eddig Isten igéje. Amen. Szeretett drága testvérek, gyermekek, meghívott vendégeink, pedagógus kollégák, az iskola minden drága dolgozója. Ezen az ünnepi Isten tiszteleten Túróczi Zoltán püspökre emlékezünk. Hála legyen a mindenható Istennek, aki mindenkor ad olyan embereket, szolgákat, akik híven követik őt. Olyanokat, akik elmondják az ige drága üzenetét. Na nem azért, mert olyan nagy szószólók, hanem azért, mert Isten kezében igenis használható eszközök, és nagyon is törékeny cseréperények. Túróczi Zoltán püspök úr ige hirdetéseit olvasva választottam ki a felolvasott igei részt. És miért éppen ezt választottam a sok közül? A válasz a következő. Ezen az ünnepen kinek ne jutna eszébe, hogy 1956. október 23-ai eseményekre is emlékezünk országszerte. Túróczi Zoltán akkor éppen azon a napon ünnepelte 63. születésnapját. Abban az országszerte felhevült hangulatban írta és mondta el nagy baráton 1956. november 11-én erről az igéről, amint az előbb felolvastam, az ige hirdetését. Az ige hirdetésének címe rövid és felhívó. Egy kérdőszó. Így hangzik. Mikor? A felolvasott igében Jairus sietett Jézushoz, hogy a segítségét kérje, mert a leánya igen beteg volt. Azt olvastam az igében, hogy haldoklott a leánya. Kérte Jézust, hogy siessen hozzá és tegyen valamit, ha megteheti, hogy segítsen, akkor segítsen. És Jézus el is indul Jairussal, hogy segítsen, azért, mert Jézus senki segítséget kérő szavát nem utasítja el. Jairus sem utasította vissza. Igen ám, de Jairus borzasztó sietett volna. Hiszen otthon igen nagy volt a baj, és alig várta, hogy hazaérjen Jézussal. És azt olvassuk ebben az igében, hogy Jézust akkor nagy sokaság követte, sokan tolongtak körülötte, Jézus pedig megáll, nem sietett úgy, mint Jairus, megállt és megkérdezi, hogy ki érintette őt. Micsoda balgatag kérdésnek tűnik. Tolognak körülötte, és Jézus megáll megkérdezni, hogy ki érintette őt. Hát a tanítványok is bizonyára azt gondolták, és mondták is, hát Mester, Uram, hát annyian vagyunk itt körülötted, hát bárki megérinthetett. Hát most sietünk egy haldokló lányhoz. De Jézus nagyon jól tudja, hogy ott a tolongó tömegben szintén van valaki, aki nagyon beteg, és aki szintén kéri Jézus segítségét. És még azt is tudja Jézus, hogy ennek a betegnek a szívében az a hit él, hogy ha csak a ruhája szegélyét érintem, meggyógyulok. És Jézus pedig tudja, hogy erő árad ki belőle, és ez az asszony meggyógyult. És ezért Jézus nem siet, hanem meg kell, hogy álljon. Jézus a másik embertársammal is törődik. Mikor? Mikor teszi ezt? Akkor, amikor épp itt az ideje. Nem korábban, nem később, hanem pont akkor. Jézus tudja, hogy mikor kell segítenie. Tudja azt is, hogy kérted-e őt, hogy segítsen vagy sem. Tudja, hogy túl korán van-e még az a segítség, vagy épp időben van. Jézus mindent tud. Túróczi püspök úr prédikációjában ez olvasható. Hadd olvassam föl. Az Isten segítségül hívásával kapcsolatban az emberi szív nagy kérdése újra meg újra ez. Mikor? Ugyanis aki imádkozik, valamiképpen mégiscsak hiszi, hogy Istennek van hatalma és van irgalma ahhoz, hogy segítsen. De mikor, Uram? A bajban levő ember mindig sietetni szeretné Istent. Gondold meg, mit éreznél te akkor, ha a gyermekedet valami szerencsétlenség érné, és elmennél az orvoshoz, hogy jöjjön azonnal, mert nagy baj van, a gyermekem a halálán van. Az orvos el is indulna veled rögtön, de az úton megállna beszélgetni. Hogy felháborodnál és mondanád, doktor úr, minden perc drága, élet és halál forog kockán, siessen kicsit, mert elkésünk. Igen, a nyomorúságban az ember mindig sietteti Istent. Mindig azt akarja, hogy azonnal segítsen neki. Isten pedig nem siet, és ez úgy össze tudja szorítani a nyomorúságban lévő ember szívét. Eddig az idézet. És ki az közülünk, aki ne lett volna már olyan helyzetben, mikor akarva, akaratlanul is Jézushoz fordult segítségért? Aztán az egy másik kérdés, hogy megtapasztaltad-e akkor Jézus segítő kezét, vagy pedig csalódtál? Mert hogy Jézus segíteni akar, az egészen biztos. Az, hogy ő meghallgatja a hozzá fohászkodó, esedező szíve, az is egészen biztos. Akkor miért van az, hogy sokszor mégis azzal szembesül az ember, hogy nincs, aki hallja, nincs, aki segítsen, nem jön erő, és a baj csak egyre mélyül és nagyobb lesz, ami lehúz és tönkretesz. A választ ebben az igében Isten elénk tárja. Jairus esetét nézve levonhatjuk azt a következtetést, hogyha én Jairus helyében lettem volna, akkor lehet, hogy ott hagytam volna azt az orvost, aki ennyire nem siet az én beteg haldokló lányomhoz. Hiszen Jézus nem sietett. Megállt és segített máson is. Gondoljuk csak végig, hogy mi történt volna, ha Jairus fogja magát és hazamegy Jézus nélkül. Ha azt mondja az orvosnak, én nem sietek tovább, én nem várok rád. A lánya meghalt volna, gyerekek. A lánya meghalt volna. Nem jött volna a segítség. Aztán jött Jairus hazafelé vezető útján a következő nagy próba, mert hogy addig még megkapjuk a segítséget, ami meg van ígérve és el van készítve, közben azért vannak próbák. Jött a következő nagy próba. Azt írja az ige, még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták neki, leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jairus azt is mondhatta volna, meghalt a lányom? Akkor most már nincs rád szükségem, Jézus. Megyek haza, te pedig beszélgess csak itt. De Jairus mindezek ellenére várt Jézusra és hitt benne. És amikor végre a házához értek, akkor jön a következő próba, mert eddig csak elébe mentek, és akik elébe mentek, azok mondták neki, hogy meghalt a lánya, de amikor a házhoz ér Jairus, akkor látja azt, hogy bizony tele van az udvar és a ház síró, jajongó emberekkel, akik hangosan sírva gyászolnak, a kor szokása szerint. Amikor hazaér, akkor ezzel szembesül. És mi történik ekkor? Jairus akkor ott mégis valami megmagyarázhatatlan módon hisz, és engedelmeskedik Jézus szavának. Jézus azt mondta neki, ne félj, csak higgy. És tudjuk-e, hogy a Bibliában 365-ször le van írva, hogy ne félj, csak higgy. Nekünk csak hinnünk kellene. Mégis olyan nehezen megy. Ilyen a Jézusba vetett hit. Megmagyarázhatatlan. Ha ez az édesapa, ez a Jairus valahol megállt volna a hit útján, és visszafordult volna, ha nem hallgatott volna akkor, hogy Jézus szavára, és nem engedelmeskedett volna néki, akkor nem tapasztalta volna meg azt, hogy Jézus segít. Sokszor van talán a mi életünkben is olyan helyzet, amikor hinni kellene Jézusban, amikor bízni kellene Jézusban, de valamiért nem megy, és feladjuk a hit útján való járást. A hit harcát ugyanis nap mint nap meg kell harcolni. A hívő életről sokan azt gondolják, milyen egy unalmas élet. Pedig a hívő élet nem unalmas élet, hanem nagyon is küzdelmes élet. Mert minden nap, minden problémámban bíznom kell Jézusban. Jézus nem probléma és bajmentes életet ígért az övéinek, hanem azt, hogy a bajban ott lesz és segít hordozni a terheket. Azt ígérte, aki hozzá kiállt, azt ő meghallgatja. Aki benne bízik, az nem szégyenül meg. Ne félj, csak higgy. Ezt mondja ő mindenkinek, aki segítségül hívja az ő nagy és szent nevét. Turóci püspök úr is megjárt nagy mélységeket. Tudjuk, hogy igazságtalanul börtönben ült, háromszor választották meg püspöknek az egyházban, és az akkori álomhatalom mind a háromszor kimozdította őt ebből a tisztéből. Egyik gyermekét elveszítette a háborúban. Mégis Krisztust hordozó, Krisztust hirdető volt egész élete. Mert akit egyszer igazán megragadt Krisztus szorongató szeretete, az az ember mindig Krisztus közelében akar lenni, történjen bármi az életben, mert tudja, hogy ott van helyén és jó helyen az élete. Amikor Turóci püspök úr itt Nyíregyházán szolgált, Nyíregyháza jelentős evangélikus iskolaváros volt. Itt két gimnázium, az országban egyedül álló elemi iskola, négy városi kisiskola és 15 tanyai iskola működött összesen 100 pedagógussal. Az akkori egész egyházkerületben, a tiszai egyházkerületben, akkor így hívták, 130 fő volt a pedagógusok száma. Ennek jelentőségét felismerve számukra, mármint a tanároknak, havonta tartott evangelizációt. Évvégén pedig háromnapos konferenciára hívta össze őket. Számon tartotta a gimnázium diákjait is. Bevezette, hogy az evangélikus gyerekek minden reggel negyed órás áhítatra gyűjjenek össze a rajzteremben. Lépjünk mindezeknek a nyomdokába, és lépünk is, én azt gondolom. És az igehirdetés zárásaként hadd olvassak fel tőle még egy idézetet, melyet helyenként aktualizálni fogok. Ő ezt a harangszó naptárba írta. Ő így szólította meg a naptár olvasóit akkor. Kedves olvasó! Én most hadd mondjam ezt így. Kedves hallgató! Észrevetted-e, miközben a naptárlapjait olvasgattad? Hadd mondjam így, észrevetted-e, miközben hallgattad az igét, hogy lassan odalépett melléd Krisztus? Ő kérdezgetett, ő vigasztalgatott. Könyörgök neked, ne engedd, hogy Krisztus tovább menjen a házad előtt. Ne engedd tovább, kényszerítsd maradásra. Könyörög neki, hogy maradjon velünk, mert még senki sem akadt, aki megbánta volna, hogy nem csak futólagos ismerettséget kötött vele, hanem marasztalta és átadta neki szívében és házában a parancsnoki helyet. Adjuk át Jézusnak szívünkben és házunkban a parancsnoki helyet. Imádkozzunk Turóci püspök úr szavaival, az imádságot elmondja Kolosné Csesznák Orsolya, pedagógus kollégám.
Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, hálát adunk neked hívogató szeretetedért, nevelő munkádért, gondviselő kegyelmedért, minden veszedelemtől bennünket megmenteni akaró jóságodért. Kérünk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem hallgattunk reád, hanem hallgattunk a magunk fejére és a gonosz tanácsára. Tudjuk, még mindig megbántuk, mikor nem engedelmeskedtünk neked, és mindig olyan jó volt utólag, mikor engedelmeskedtünk. Azért kitárjuk előtted szívünket, és mondjuk, Úr Jézus Krisztus, akarunk, akarunk neked engedelmeskedni. Mi akarjuk a te hívó szavadat meghallgatni. Mi akarunk a te szárnyaid alatt békességben lenni. Kérünk add, hogy a te akaratodból s a mi akaratunkból hadd szülessen meg életünk békessége és lelkünk üdvössége. Amen.
Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig helyetekről fennállva vegyétek Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Énekeljük el a 293-as számú énekünket. Fogadják szeretettel Márk Borbála előadásában a gyülekezet köszöntését Túróci Zoltán Tanács című versével.
Túróci Zoltán Tanács. Ma még tied, körülötted minden, és adhatsz belőle annak, kinek nincs. De jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. És nem lesz tied többé semmi sem. Tollad, virágos párnád másra vár. Mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártyavár. Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval testvéredhez, ki szenved, szomorú, vigaszthoz hangot zengő muzsikája, stán rózsát hajt egy tövis koszorú. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként hújjon szerető szavad, mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma kezed még erős, a lábad fürge, szolgálhat szegényt, árvát, beteget. Ma törölhetsz verejtéket, könnyet. Ó, most segíts, ha teheted. mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, s mindegy, hogy ősz lesz, tél vagy koranyár, mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, azt nem teszed meg többé soha már. De ma még tied, körülötted minden, adj hát belőle annak, kinek nincs, hisz jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz tied, amit odaadtál. Csak az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, s örökre elkísér.
Nagyon szépen köszönjük. 119 éve, 1893. október 23-án született Arnóton Túróczi Zoltán püspök úr. Akkor még senki sem tudta és nem látta előre, hogy 63 év elteltével ugyanezen a napon, 1956. október 23-án Budapest utcáin milyen hitet próbáló események lesznek még a két világháborút követően. Erre az eseményre is emlékezzünk. Fogadják szeretettel a 8. B-osztályosok műsorát.
Hétköznap és ünnep. Kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nem csak mértéke a másiknak, de emelője is. Szürkessége a hétköznapoknak. Talán legméltóbb színe az áldozatnak. Az útpora a vándorok palástja. Isten a legszürkébbért adja majd a legszebb ünneplő cserébe. 1956. októbere volt. 56 éve már. Abban az októberben hosszabb idő óta rendkívüli időjárás volt Magyarországon. Október vége volt, az időjárás mégis nyárias, mintha augusztus lenne. De a falevelek tudták, hogy ősz van. Sárgán, pirosan és barnán hullottak le a fáról. És mindent láttak, ami azon az őszön történt.
Vörös Sándor, ballad a három falevélről. Lehullott három falevél, észrevétlen az őszi ágról. És jött a szél, a messzi szél, egy messzi, másik, új világból. Elrepült három falevél. Az egyik magasba vágyott, talált a felhő közt új világot. Emelte, emelte a szél. A másik rohanni vágyott, magasba hágott és mélyre szállott. Sodorta, sodorta a szél. Harmadik szédülni vágyott, szemét lehunyta, semmit se látott. Kavarta, kavarta a szél. Lobogott három falevél. Lehullott három falevél, tehetetlenül a világból. Ott lenn a sár, fekete, mély. Kiemel fel az őszi sárból, ti szegény három falevél.
Mit látott ez a falevél? Azt látta, hogy fiatalnak vonultak az utcára. 20 éves fiúk és lányok. Azután a tömeg egyre nőtt. Akkora lett, mint a tenger. Több, mint 100 000 boldog, bizakodó ember.
Hol szőkeserlő, lengeserlő játszik a titán, ott él egy nép legendák népe, ott az én hazám. Az ősi kárpát őrzi álmát, ő Csaba vezér. Kicsillagott a régi útján, vissza, vissza tér. Hogy jön a szívünk, várva várja, felesszen a trombitája.
vagy gyönyörű, vagy Magyarország. Gyönyörűbb, mint a nagy világ. A zeng, a zene szó, látom ragyogó szép ország. Táltos karibákon tovasszálunk, haza hívő halomsmirág. Hív a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország.
Zászlóink lyukasak voltak. Kivágtuk a zászlókból a Szovjetunió címerét. Ez azt jelentette, legyen vége az idegen ország hatalmának Magyarországon.
Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. Mindig beszél, mindig lobog, mindig lázas. Mindig önkívületben van az utca fölött, föllengő magasan, egész az égben, s hirdet valamit rajongva. Ha már megszokták, és rá se figyelnek, ha alszanak is, éjjel és nappal, úgy, hogy egészen lesoványodott, s áll, mint egy vézna, apostoli szónok, a háztető ormán, egyedül, birkózva a csönddel és a viharral, haszontalanul és egyre fenségesebben lobog, beszél. Lelkem, te is, ne bot és vászon, légy zászló!
Mit látott a második falevél? A második falevél fegyverek hangját hallotta, és nem látott boldog, bizakodó arcokat. Látta, hogy harckocsik dübörögnek az utcákon. Azt is látta, hogy a tankok ellen fiatal fiúk és lányok harcolnak kézi fegyverekkel. És sokan meghaltak közülük. Minden családban volt valaki, akit félteni kellett. A falevél a magasból nézte Budapestet. A lerombolt hidakat, ledőlt házfalakat és a szabadságukért harcoló magyarokat. Aztán egyszer csak azt látta, hogy elmennek a harckocsik. Talán vége van a harcnak, talán győzött a forradalom. Újra remény és öröm látszott az emberek arcán. 5 napig tartott a nyugalom. Aztán a harckocsik újra megjelentek.
Téli szél a targalyakat fújja, mint az Isten égre tartott ujja. Mind megcsúfolt, kikacagott álom, állunk egyedül a nagyvilágon. Elvették, s most véle nagyra vannak, törött véres kardját a magyarnak. De még minden nép a sírjátása, van szava, hogy világá kiáltsa. Csak mi ne verjük kebelünk, csak mi emeljük fel fejünk. Tiporhatják szűztiszta igazunk, csak mi ne hagyjuk el magunk. Amíg élünk, ettől fájunk, égünk. Sírban ettől nem lesz pihenésünk. Ettől szorul a kezünk ökölbe, ettől sír a gyermek anyaölben. Fenyőmadár behavazott fákon, száraz haraszt téli pusztaságon. A folyók, a fák, a füvek szelleme, minden süvít, mi nem nyugszunk bele. Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet, Versailles-ig lobogjon az üzenet, hogy megroppan bár karunk ereje, nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele.
Mit látott a harmadik falevél? A harmadik falevél fázósan félve húzta össze magát a magasban. Már november volt, nem sütött a nap. Hideg, sötét napok következtek. A falevél azt látta, hogy senki nincsen biztonságban. Félelmet látott az emberek arcán. Látta, hogy a magyarok harcolnak még a szabadságukért, de a szovjet harckocsik erősebbek. És látta, hogy sokan a pincébe bújnak. Sokan megsebesülnek és meghalnak. És a harcolók sehonnan nem kapnak segítséget.
Menj bel az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydíjú a fákon, nincs más, csak fagy, didelgés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, menj bel az angyal.
A szabadságharc elbukott, és a falevél látta, hogy sok embert börtönbe zártak. Látta azt is, hogy sokan vonatra szálltak. Ezek az emberek örökre elhagyták a hazájukat, mert Magyarországon nem voltak biztonságban. Halálbüntetés és börtön várt volna rájuk, ha itt maradtak volna.
Eredj, ha tudsz, eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon, könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj, szállj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleled a pontot, hol fészekrakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármot, szord a szelekbe minden régi álmod, ha úgy látod, hogy minden elveszett. Menj őserdőkön, tengereken túlra, ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én, károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek örlőszú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában. Az idegen vérben leszek a méreg, miazma, láz, lappangó rút féreg, de itthon maradok. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varja a száraz jegenyén, én itthon maradok.
Mi üzött téged, messzi idegenben? Mi volt a jel, a végtelenbe értél? Nincs hely, hol megpihenj, ott kérdés, de nincs válasz, ott senki nem felel.
Messzi idegenben fájdalmas a dal, az égig belé.
Újra kezdődött a hétköznapi élet az országban. Újra kezdődött a tanítás, de sok fájdalommal járt ez az újrakezdés. Több, mint 2000 ember halt meg, véletlenül vagy harc közben. Gyerekek, fiatalok, felnőttek, számunkra ismeretlenek, de azoknak, akik ismerték és szerették őket, a haláluk pótolhatatlan veszteség volt.
Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szép, a mi szívünkhöz közel álló. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltban sem, és a gazdag jövőben, akárki megszületett már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány, furcsa mosolya, szegény a forgandó tündérszerencse, hogy a csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla. Hol volt? Majd rázuhant a mázsás, szörnyű menny volt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt, a világon egyszer.
Legyen csendes az álmuk, mert nem haltak hiába. Letarolt erő fáj, úgy fekszenek vigyázba. Föltömte szájuk némán, kiált időtlen esküt. Eltett mag a rögben, a csontmesztelen testük. Feldúlt sírjukon mécses, október tűzvirága, a holtak jogán kérdez, választ már, mit se várva. Útunkat elrabolták, a sivárján hallgat. Ő kérik túl a holtak, a győztes forradalmat.
Voltak a mi történelmünkben már más forradalmak és szabadságharcok is. Mindegyik neve és ideje dicsőséges előttünk. A mostani azonban az egyik legnagyobb és legigazabb forradalmunk és szabadságharcunk valamennyi között. Örök hálánk és kegyeletünk azoké, akik életüket és vérüket áldozták, mindannyiunkért, a magyar hazáért.
Ünnepi Isten tiszteletünk végén énekeljük el a himnuszt, majd a himnuszt követően igazgató asszony ismerteti a kivonulás szép és jó rendjét.
Thank you.
Tisztelt vendégeink, az ünnepségünk végén a kivondulás és a koszorúzás rendjét szeretném ismertetni. Először intézményünk zászlóját fogják kivinni a tanulók, őket kísérik a felkért gyermekek. 2x7 fővel kísérjük a zászlót. Ezt követően megkérem a családtagjait és az igazgatótanács tagjait, intézmény vezetőségét, hogy a gyerekek után álljunk be jó rendben. A család és az intézmény, a család képviselő és az intézmény vezetői után meghívott vendégeinket kérem, hogy csatlakozzanak ehhez a menethez, és külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a koszorúzási ünnepségünk után mindannyiukat várjuk nagy-nagy szeretettel ebédre, a Luther Márton kollégium ebédlőjébe, ami az iskolánk udvarán található. Ezt követően kérem a diákokat, a pedagógusokat, hogy a kivonulás rendjében álljanak föl a padsorokból, és a kiírásnak megfelelően kezdjék meg majd a kivonulást. Köszönöm szépen a figyelmet. Erős már a mi Istenünk.